Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Úre mai vasárnap délelőttön. Ezt az igét pedig írva találjuk Ézsaiás próféta könyvében a második rész, másodiktól ötödikig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét Ézsaiás próféta könyvéből a második rész, másodiktól ötödikig terjedő verseiből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Részen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úrházának hegye, a hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok. És eljönnek sok népek mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett, és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul. Jákóbnak háza, gyertek, járjunk az Úrnak világosságában. Jákóbnak háza, gyertek, járjunk az Úrnak világosságában. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, minden korszak izgalmas és mozgalmas, de az a kor, amelyben élt és szolgált az Ószövetség egyik legnagyobb prófétája, Ézsaiás próféta, különösen is mozgalmas, mert a Krisztus előtti 8. századnak a második felében, illetve a 8.-7. századnak a fordulóján igazából mindent megél a legnagyobb jótól, jóléttől a legnagyobb nyomorúságig, egyetlen emberöltő alatt. Hiszen akkor, amikor elkezdi az ő szolgálatát, ismerjük egy későbbi részből, a 6. fejezetből, Uzziás királynak az idejében, ez Krisztus előtt 740 táján van, akkor így mondják az írás kutatók, hogy egy aranykor volt az ószövetségi népnek az életében, minden rendben lévőnek tűnt, az ország nyugalmas állapotban van gazdaságilag, a korabeli viszonyokhoz képest nagyon jól teljesít, békesség van az országban hosszú idő óta, és nyugalom belül is, kívül is úgy néz ki, hogy viszonylag rendezett minden. Aztán a próféta megéri később, hogy elindul keletről a ma már ismert egyik akkori legerősebb katonai világbirodalom, az Asszír birodalomnak a hadserege, és aztán ebben a talán már ismert, mert többször beszéltem róla, térben, amely az akkori két világhatalom között a földközi tengernek ezt a keleti részét jellemezte, megjelennek azok a feszültségek, amelyek részben a hatalmas birodalomhoz való viszonyban kényszerítik az Isten népét valami fajta állásfoglalásra, részben pedig a testvérháborúkban. És ez, amit Ézsaiás próféta megél, hiszen mind a kettő van, nem csak távolról van egy kihívás, hogy úgy mondjam, egy megfelelési kényszer, egy nagy, távoli, de mégiscsak hatásában jelenlévő birodalomnak, vagy birodalmaknak éppen a két pólus két végén, hanem a közel lévő szomszédos államokkal, városállamokkal is valamiképpen viszonyban kell lenni, sőt, az ekkor már ketté szakadt észak-déli országrész, akik egy nyelvet beszélnek, egy örökségből élnek, Izrael és Júda viszonyában is felüti magát a háborúskodás. És aztán hol ide, hol oda kellene állni? Egyik vagy a másik oldalra az érdekek és érvényesülési lehetőségek szerint, de a nagy kérdés, hogy vajon mikor áll az ember, és hova a jó oldalra. Testvéreim, azt hiszem, hogy nem kell nagy áthallás, hogy értsük, mennyire időszerű ez a prófétai szó, amely berobban egyszerűen ebbe a valóságba, ebbe a történelmi időbe, ebbe a társadalmi feszültségbe. Az Isten szava Ézsaiás prófétán keresztül, és nem is akárhová, hanem egészen felsőbb szintre, hiszen Ézsaiás szintén az írások tesznek bizonyságot róla, egy nemesi családból származik, és ennél fogva ott van a királyi udvarban, egyes feltételezések szerint, királyi tanácsadóként is. Tehát úgy szól, mint akinek a szava nem csak lent, töredezetten jut el valakikhez, hanem egészen magas szinten teszi nyilvánvalóvá az Isten akaratát és a viszonyulások lehetőségét a történelmi jelenlétben. És az az érdekes, hogy ez a prófétai megnyilvánulás, ez az isteni szó túlmutat azokon a létértelmezéseken, amelyben addig éltek, mert Ézsaiás próféta egy új időről beszél. Így olvastuk, lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának a hegye, a hegyeknek felette. Egy új minősített időről beszél, amikor Isten nem csak belép a történelembe, mert Ézsaiás próféta vallja, amit minden Istenhez tartozó ember vall, hogy Isten itt van a történelemben. Ő annak ura, és ő az, aki formája. Így volt ez eddig is. Hanem az az új minősített idő, amiről Ézsaiás próféta beszél, az arról szól, hogy ettől kezdve hozzá viszonyul minden. Nem csak az ő népe, hallottuk, hanem a pogányok is. És ez az a változás. Az első biztos és megfogható jele a változásnak, hogy Isten belép az ő népének az életébe. Hogy Isten belép az emberek életébe, belép az embereknek a gondolkodásába. Ott és amikor megtörténik ez, testvéreim, akkor elindul a változás. Hogy használjam újra ezt a fogalmat, az új és minősített idő. És ez nem csak Ézsaiás korára érvényes, hanem ma is. Amikor Isten belép valóságosan az ember életébe. Egy közösségnek nem csak hivatkozási alap, hanem életközpont, akkor valóban elindul a változás. Amikor ez megtörténik, akkor valami olyan történik, amire addig nem számított senki, sem az Isten népe, sem az az ember, aki kipróbálta korábban a nélkülle való létet. Valami csoda történik. És ennek a legszebb kifejeződése az a kép, amelyet idehoz a próféta, amely talán a kortársak számára egy picit érthető volt, mint a mai élő embernek a számára, de próbálom érthetővé tenni, testvéreim. Tudjuk azt, hogy Jeruzsálem hegyek között egy völgy katlanban, de szintén hegyekre épült, ugye, a hegyekre épült város, tehát egy völgyben, ahonnan hegyek emelkedtek, és ennek két szimbolikus hegye volt, vagy van mai napig is Jeruzsálemben, az egyik az úgynevezett templomhegy, amelyről hallunk ma is a hírekben, ugye nagyon sokszor bekerül, a másik pedig a Sion hegye, amelyet aztán kiterjeszt a prófétai gondolkodás, és az egész Jeruzsálemre vonatkoztatja, néha felváltva, hol Jeruzsálemről, hol, mint ebben az ige szakaszban is Sionról beszél, ugye Sionból jön az igazság. Tehát egy olyan városról van szó, és ez ott volt a kortársaknak a szeme előtt, ahol épül az egyik hegyen, az egyik magaslaton a templom. És mit mond Ézsaiás? Azt mondja, hogy ezen a hegyen épült Isten háza lesz a legmagasabb az összes templom között. A prófétai látomás... Ilyen írásmagyarázat is van, legalábbis vannak ilyen íráskutatók, akik így magyarázzák, hogy egy olyan látomás van, ahol a világ összes hegyét összenyomják, és mint egy nagy tektonikus mozgás, és ebből magasodik ki legmagasabbra az a hegy, amelyen ott áll az Isten temploma. Tehát arra a valós képre, amely ott van a kortársaknak a szeme előtt, épít rá egy olyan látomást, amely üzenetében több annál, és mégis megfogható. Akkor, amikor az Isten temploma, ott, ahol Isten maga van jelen, most nagybetűvel mondom, a templom, egy közösség életében, megint visszatérek ide, és embereknek az életében a legmagasabb lesz, és más templomok eltörpülnek, mind-mind alatta maradnak, akkor valami teljesen új indul ennek a népnek az életében. Amikor a templom nem egy lesz a sok templom között, nem egy lehetőség a választásban, hanem a legfontosabb. Amikor eljön az idő, hogy viszonyulni kell ehhez a templomhoz, ahová jönnek és özönleni fognak minden pogányok, akkor valami különleges dolog történik. Mert jönnek, népek jönnek, nem csak az ő népe, hanem pogány népek jönnek ahhoz az igazsághoz, amely ott hirdettetik. És mi hajtja a népeket? Az igazi tanítás utáni vágy, mondja Ézsaiás proféta. Ez a második, ami jegyzi, vagy jelzi ezt az új kort. Az első tehát a templom felmagasodása, a második az igazi tanítás utáni vágy. Lehet azért, mert belecsömöröltek már abba, ami körülvette és körülveszi az ő életüket. Tudják, vagy sejtik az Úr igéjéből, hogy itt valami más történik. Itt nem azt tanítják, amit mi a templomon kívül hallunk. Itt nem az az igazság jön felénk, mint amely igazságról szeretnének meggyőzni kívül. Annyi mindent hallottak, annyi modern, megváltó tant, talán életmód tanácsot, diétás étrendet, szakmai eligazítás, felhőtlen kikapcsolódást, annyi hírt az ország jólétéről vagy nyomorúságáról, a lét lehetetlenségéről vagy lehetőségéről, hogy már kapkodni kell az embernek a fejét, és lassan nem érdekli semmi, vagy legfeljebb azok érdeklik, amelyben igazolni látják önmaguk gondolatait és vágyait vissza, és nagyon sokszor ezt látjuk, testvéreim, a világban, hogy emberek már csak olyan dolgok iránt érdeklődnek, azokat olvassák, hallgatják, nézik, amelyben önmagukat látják visszaigazolva. Érdekes módon a mai korunknak is egyik jellemzője, hogy kevésbé kíváncsi az ember a másként gondolkodó, vagy a másik térfélen álló embernek a véleményére. Ezért van, hogy mindenki a hozzá közel álló médiumokat követi, pedig éppen az lenne az érdekesség, hogy megértsük a másikat. Átmenjünk a másik térfélre. Ember ő is, sőt, Isten gyermeke. Amikor Isten igéje elér az ember életébe, igazsággá formálódik, akkor az ember elkezd tudatosan egy más minőségű életet élni. És egy másfajta igazságot elkezd érvényesíteni az életében. Jákobnak háza, gyertek, járjunk az Úr világosságába. Ennyi. És ez életprogram lesz. Az Isten világosságában járni. Sőt, életvalóság az istenes lét, amelynek valósága az eszközök rendeltetésének a változása, amit olyan jól ismerünk Ézsaiás próféta könyvéből, máshol is előjön, amikor a harci szerszámokból a béke eszközei lesznek. Ahogy a negyedik versben olvastunk, és csinálnak fegyvereikből kapákat és dárdáikből metszőkéseket, és nép-népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul. Egy más életprogram. A békesség útja. Egy új életprogram, ha jobban tetszik, vagy a réginek ehhez az újhoz való viszonyítása. És átformálódás. És ez a harmadik, amiről szól nekünk ma az üzenet. Ha az Isten igéje a templom felmagasodik, felértékelődik, és központi lesz az ember életében, és elindul megkeresni az ige igazságát és tanítását, akkor felismeri, hogy ebben a tanításban van egy olyan új életlehetőség, amelyben az ember megtalálja a békességét, anélkül, hogy elveszíteni önmagát, értékrendjét és viszonyulását a világhoz, anélkül, hogy kivonulna a világból, és elkezd élni, következménye lesz az Isten igéjének, annak jelen valóságának az életre nézve. Mert ez a gyönyörűséges. Azért szól az ige és annak igazsága, hogy az ember elinduljon Istenben egy új minőségi lét felé. Szeretném jelezni, nem kivonulva a világból, nem vélemény nyilvánítások nélkül, hanem az Isten igazságába kapaszkodva, igenis karakteres igazságokat hordozva. Gyertek! Járjunk az Úr világosságában. Szól a prófétai felhívás, irracionálisnak tűnik, testvéreim, nagyon sokszor, de hát az Isten igéje erről tesz nekünk bizonyságot, nem egy helyen, hogy maga az Isten is irracionális. És az, amit tett értünk az ő fiában, Jézus Krisztusban, az is irracionális, hogy az isteni hatalommal rendelkező egyszülött fiú önként elment a Golgotai kereszt halálba. Ez a világ legnagyobb irracionalitása, amikor hatalmában állt az, hogy legyőzze egyetlen intéssel ellenségeit és porrázúzza, akkor ő alávetette magát. Engedelmesen, ahogy gyönyörűen mondja az új szövetség, engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig az ő mennyei atyának. És ebből az engedelmességből fakadó új élet, amely megindul az apostoli korban, és azóta is itt van a világban, csupa irracionalitás. Ezelőtt 50 évvel is bolondság volt keresztjénnek lenni, de talán 500 évvel is az. És ma is úgy tűnik, hogy néha bolondság keresztjénnek lenni. Mert az embernek mások lesznek a viszonyulásai. És mégis mi tudjuk, hogy az, ami a világ számára bolondság, az az Isten népe számára a megtartatás és az örök élet. Milyen gyönyörű. Íme ott, ahol magasan van a templom. A tanítás onnan jön az Isten igazságából, és van egy ennek engedelmeskedő élet. A testvéreim átértékelődik. Megváltozik a világ, nem körülöttünk, hanem mindenek előtt bennünk, és megváltozik a világhoz való viszony. És nem baj, hogy még nem érted egészen. Az Isten dolgait még mindig túl vannak azon azok az ész határaim. De akard minden vasárnap, hogy a templom felemelkedjen, és a legfontosabb legyen a te életedben, családodnak az életében. Akard, hogy egy igazság, a legnagyobb igazság verjen gyökeret a gondolkodásodban, a szívedben, a tieidnek az életében. És próbáld meg a cselekedeteidet ehhez a meghallott és néha bolondságnak tűnő igazsághoz igazítani. És meg fogod tapasztalni, hogy mi az új lét, amely Istenben van. Hogy a hétköznapokban is hogyan tudja formálni Isten igazsága a gondolataidat, a szívedet, hogyan tud békességet hozni a békétlenségben, hogyan tud erőt adni a gyengeségben, reményt a kilátástalan helyzetekben. Új idő jön, hirdeti a próféta, sőt, ez itt van. És benne, te, aki hallottad az igét, megújulhatsz. Az övé lehetsz. Legyen hát életprogramod, a tiéd és a tieidé a prófétai szó. Jákobnak háza, gyertek, járjunk az Úr világosságában. Amen. Vezess bennünket a te világosságodban, megváltó Jézus Krisztusunk. És add, hogy új, vagy megújult, akaratod szerinti életben járhassunk, amelyben értékrendünket, gondolatainkat, szívünk igazságait oda merjük tenni a te golgotai kereszted alá, hogy te ott megítéld és megigazítsd. Att, hogy úgy legyünk a tieid, hogy bátran merjük elfogadni és felvenni, ami tőled való, tudván és ismervén az igének igazságát, a te kezedből még a rossz is elviselhetőbb, mint a világból való jó. Áldunk és magasztalunk, hogy népednek mindig újat hozol. Azt a népet, amelyet magasságban vagy mélységben hordozol, akár egy nemzedéken belül is, mint Ézsaiást és kortársait, megtanítod arra az igazságra, amelyet nem adhat sohasem a világ, amely a te igédből való, és mert nem a világ adja, ezért nincs is hozzákötve, nem tűnik el a világgal, hanem újra és újra megújulva jön felénk a te szereteted, amely utat mutat, amely reménységet ad, amelyre oly nagy szükségünk van, hogy tudjunk egy másfajta létértelmezési módot választani magunknak, mint amelyet a világ kínál. Tudjunk úgy nézni a másik emberre, mint Isten gyermekére, megváltásra szoruló bűnösre, önmagunkra is. Köszönjük azt, hogy így állítasz magad elé, így hívsz és így erősítesz meg, és emelsz föl bennünket. Add, hogy megmaradhassunk ebben az igazságban, mert az eleink, akik ebben az igazságban jártak, meg tudtak újulni, nagy veszteségek után, több évtizedes, másfél évszázados hódító háborúk után újra tudták építeni nem csak a házaikat, hanem újra tudták építeni lelkeiket, családjaikat, közösségeiket. Újra telepítették ezt az országot, valóságosan. Olyan jó lenne nekünk is egy ilyen új lelki honfoglalás, amelyben felmagasodik mindig a templom, És a gondolkodásban központi helyen van az Isten igazsága, és ahhoz igazodik az élet, a szív, és ebből fakadnak a hétköznapoknak cselekedete. Tudjuk, hogy sok a kísértés, és nem könnyű ezt megtenni. Szinte lehetetlennek tűnik. Irracionálisnak, ahogy szólt az ige. De ad nekünk, hogy amikor keressük az új lehetőségét te benned, merjük vállalni azt, ami az ész és az emberi döntés számára nagyon sokszor nehezen vállalható. De azok, akik benned bíznak, életük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem fáradnak el, járnak, és nem lankadnak meg. Ismerjük ugyancsak a prófétai igazságból. Erősíts meg bennünket, emelj fel, adj erőt a hétköznapokra, add, hogy vigyük ki ma mennyei világosságodat életünkbe, és a hétköznapokat is szabjuk ezekhez. Békességedben így tarts meg, így vezess, így légy velünk, a te fiad Jézus Krisztusért. Imádkozunk azokért, akik a mögöttünk hagyott héten sírtak és gyászoltak, adj nekik vigasztalást, reménységet a találkozásra a te mennyei színed előtt. Légy velünk, áld meg minket és fogadd el, amit csöndben elé teszünk. Amen.